Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja.
Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják. Különleges témánk és különleges vendégeink lesznek a mai adásban. Arany Kovács Rozika van velem a vonalban, és mielőtt még a hallgatók felhúznák a szemöldöküket, ő kérte, hogy nevezzem Rozikának, ő ezt jobban szereti, aki mitokondriális betegséggel él. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Azért nem speciálisan az én betegségemről beszélek, mert még nekem sincs meg a teljesen pontos diagnózis.
Oh.
És ez egy betegség csoport, igen. Tehát, hogy rengeteg tünete van, rengeteg szervet érint, és miután ez egy DNS alapú betegség, illetve még ráadásnak a sejten belül DNS-nek a betegsége, ennek következtében szinte minden beteg más, még családon belül is. Az én életem ugye ott kezdődik, hogy 0-6-ig nem sok mindenre emlékszem, mert állami intézetben voltam, és hál' Istennek az ott törlődött. 6 éves koromtól emlékszem vissza a dolgokra, hogy amikor kivittek a nevelőszüleim, ugye rögtön elvittek mindenféle vizsgálatokra minket. 2-3 éves korom papírok alapján súlyos felső légúti problémáim voltak, tehát állandóan ilyen köhögő rohamok, asztmás történetek voltak. Tulajdonképpen én a gyerekkorom nagy részét a János Kórház gyerekosztályán töltöttem. Többször életmentő beavatkozás kellett ahhoz, hogy egyáltalán levegőhöz jussak. Nem tudták megmondani, hogy miért és hogy alakult ki. Világéletemben gyengébb voltam a többieknél. 10 éves koromban, miután folyamatosan estem össze, ájultam el, folyamatos szédülés rohamaim voltak, ezért az akkori lehetőségekhez képest bevittek az Árpád kórházba, ez 85-öt írunk ekkor, megpróbáltak ugye vizsgálni, de hát szó nem volt akkor még arról, hogy DNS-t vizsgáljanak, tehát nem volt ilyen lehetőség, a fizikai lehetőségeket nézték, megállapították, hogy a fülemben lévő egyensúlyi folyadék az nem működik, vagy nem jól működik. Ennek következtében lettem fölmentve testnevelésből. Mint kiderült, ez egy nagy hiba volt, mert hogy a mitokondriális betegeknek mozogni kell. Megfelelő módon kell, tehát nem túlterhelve magadat, de kell. 14 éves koromtól kezdtem járni a reumatológiai kezelésekre, meg rendelésekre, mert hogy már előjöttek a fizikai fájdalmak, nem csak a levegőhiány, hanem az izomfájdalmak. Aztán gerincfájdalom, tehát hogy úgy szépen lassan az egész test így kezdett folyamatos jeleket mutatni, hogy baj van, baj van, baj van. De ugye 18 éves koromtól önmagamat tartom el, vagy hát tartottam el egészen 19 januárjáig, hogy dolgoztam folyamatosan, hát amennyit lehetett, és amikor az orvosok hajlandóak voltak, vagy kaptam olyan orvost, akkor egy kicsit hagytak pihenni, de nem tudtak soha semmi konkrétumot fölmutatni, mert ugye jó, egy kicsit van kopás, igen, elképzelhető, hogy van reumatoid problémája, akkor menjen el egy kicsit úszni, de hát semmi nem segítettek véglegesen, semmi nem segített. És hát most is ugye végül is az egész történetnek az a lényeg, hogy volt már többször olyan, hogy úgy estem össze, hogy több hétig nem tudtam fölkelni, tehát hogy komoly kihagyásaim voltak. De ez a 19. januári volt az, amikor teljesen lebénult a felső testem, tehát hogy konkrétan nem bírtam megemelni egyik vállamat se, mert a két lapocka közti gerinc részből, gerinc szakaszból, mint ahogy beállították volna nagykést, és szerte ágazó fájdalom, tehát egyszerűen nem. És ugye én masszörként fejeztem be végül, tehát masször volt az utolsó munkám, és hát nem bírtam megmozdítani az ujjaimat, sőt az egész kezemet. És hát utána jött az akkor, hogy akkor kivizsgálás, és miután semmi, de tényleg semmi nem használt, tehát se a neurológiai gyógyszerek, se a reumás gyógyszerek, se a különböző kezelések, nemhogy nem használtak, hanem egyre rosszabbul voltam, és egyre gyengébb volt az állapotom. Így az egyik ismerősöm, akiben dolgozik a ritka betegségek klinikáján, és meglátta az állapotomat fényképpen, ő volt az, aki azt mondta, hogy gyere be, intézem neked, mert itt valami nagyon nagy baj van. Ugye folyamatosan tulajdonképpen a kornak megfelelő adatokat mutattak a leleteim. Tehát, hogy nem volt egy ilyen kiugró, hogy most akkor nagy baj van, és hát pont ezért is alattom most ez a betegség így mond, vagy hát én láthatatlan betegségnek hívom, mert hogy semmilyen külső tünete nincs.
Ugye ön indított Facebookon csoportokat is mitokondriális betegségekkel élők felvilágosítására, vagy egyáltalán, hogy egy kis reménysugarat adjon az ember, hogy nincs egyedül. Az egyik, ha jól tudom, akkor a mitokondriális betegségek a mindennapokban címre hallgat, a másik pedig a kék rózsa élet a mitokondriális betegségek fogságában, és majd mindenképpen szeretnék erről beszélni, hogy ez miért fontos, és hogy milyen munkát végeznek, de hogyha még nem bánja egy picit, arra visszakanyarodva, hogy említette 2019-ben ezt a hirtelen állapotromlást, hogy ez vajon megelőzhető lett volna-e kellő terápiával?
Így utólag azt mondom, hogy igen, ha tudtuk volna. Én is ugye miután egymagam tartottam el, így azért igyekeztem úgy intézni a dolgaimat, hogy a lehető legkevesebbet érezzem magam betegnek, vagy legyek beteg. Pont azért hagytam ott a 8 meg a 10 meg a nem tudom én hány órás munkákat, és próbáltam megélni a masszírozásból, hogy kevesebbet dolgozzak, mert éreztem, hogy fogy az erőm. De ugye szintén ennek a betegségnek egy árnyoldala volt, mondjuk én örültem neki, hogy korai menopauza, de akik mondták, hogy előfordul ilyen, nem nagy történet, örüljön neki. Szóval, hogy ezek így mind egyszerre érkeztek, és a fáradtságot is ennek tudtam be úgy igazán. Tehát, hogy ugye hozzátartozik, hogy hát egy kicsit többet izzad az ember, kicsit gyengébb, mert hát, és egészen addig, amíg ez összeesés nem történt, addig tulajdonképpen én sem gondoltam arra, hogy valami más is van a háttérben. Tavaly tavasszal kaptam meg végül a végeredményt, ami még mindig nem a végeredmény, mert én szépen leültem a hátsó felemre, és én ezt elfogadtam diagnózisnak, majdan kiderült pont a csoportot létrehozva, vagy hát ugye beszélgetünk, kérdezünk, elmondja mindenki, tehát aki akarja, hogy éppen milyen problémája van, akkor a többiek, akik már egy kicsit gyakorlottabbak, akkor elmesélik, hogy mit tud vele csinálni, és hogyan. És akkor ott mondták nekem, hogy ja, hát a miopátia, ez csak olyan, mintha a keresztnevedet leírták volna. Az az alap. Aki már tudja, hogy mi a baja, és folyamatosan tud saját magáért tenni, mert ugye fejleszti magát, a tudását, és azokat a dolgokat szedi, eszi, csinálja akár saját magának a különböző fejlesztéseit, azok dolgoznak, és munka és életképesek, tehát ezért is kérelmezzük ugye a levélt a minisztériumnál, hogy adják meg nekünk a lehetőséget arra, hogy visszatérhessünk a normál életvitelbe, hiszen ha megkapnánk a segítséget, a háttértámogatást, akkor sokunk még vissza tudna térni a normál élethez. Igazad megvan a levelet, az egyik csoporttárs írta, akinek egészségügyi végzettsége van, és hát aki a legtöbbet tudja erről a betegségről közülünk, amiben leírja tulajdonképpen ugyanúgy az egészségügyi vezetésnek, hogy miről szól ez a betegség, mit jelent ez a mindennapokban, és hát abban kéri a segítséget, hogy mondjuk ezeket a táplálék kiegészítőket, vagy, mert ugye ez nem gyógyszernek minősül, tehát többüknek megvan a közgyógyellátása, mondván a betegség minőségére vonatkozóan, de ugye azok csak gyógyszerekre, vagy hát a legalapvetőbb vitaminokra esetleg jók. Viszont nekünk olyan minőségi táplálékkiegészítők kellenek, amik azért havi szinten ilyen 35-40 ezer forintot biztos elvisznek. Aha. Na most elárulom, az én nyugdíjam 38.400 forint. Tehát, hogy valahogy oldjuk meg, hogy hozzájuthassunk ezekhez, hiszen az életminőségünk folyamatosan romlik, hogyha ezeket nem tudjuk úgy szedni, vagy úgy ellátni a szervezetünket vele, mint ahogy azt kell. Akkor amire nagyon nagy szükségünk lenne, és minden betegnek, az a laktátszintmérő, amit ha megenged, akkor föl is olvasom. Azt mondja, normális, jól működő mitokondriumok esetén a szőlőcukor piros szőlősavvá alakul, amelyből energiát nyerünk. Viszont ha a mitokondriumok betegek, tehát maguk ezek ugye a sejtben lévő mitokondriumok betegek, nem megy végbe szabályosan a sejt légzése, ekkor keletkezik ugye az oxigénhiány, tehát az oxigénhiányos környezetben tejsav keletkezik a piros szőlősav helyett. Vagyis a betegség egyik súlyos következménye a tejsav felszaporodása, amely életveszélyes állapotot idézhet elő, a vér elsavasodása, a szervek leállása, sztrokszerű állapot vérrög nélkül. Ez lehet a következménye. Ha a jól oktatott beteg a tejsav szint emelkedésének a korai jeleit észleli, például már fejfájás, komoly fejfájás, hányinger, akkor a mentőorvos már tudja majd, mi a teendő. Akkor lenne igazán kerek a történet, ha a tejsavas acidózis ellátásához szükséges L-arginin vénás készítmény is megtalálható lenne a kórházakban, vagy legalább fel lehetne írni, és a beteg hozzátartozója átadhatná a kiérkező mentősöknek, mert ugye amikor éppen sztrókrohamja van valakinek, akkor nem tudja megtenni. Ami miatt szintén fontos lenne a laktátmérő, az annak értékelése, hogy milyen testmozgásból mennyit szabad végezni. Mert a mozgás gyógyszer elengedhetetlen, de ha nem ismerjük a határainkat, akkor veszélyes is lehet pont a tejsav felszaporodása miatt. És akkor, ha nincs nagy baj, akkor kisebb emelkedés esetén pedig otthon is be lehetne avatkozni ugyanígy ezen az L-argininnel. De amíg nem tudjuk mérni, addig csak felszedjük ezt az L-arginint nevezetű valamit, ami ezek szerint tudja szabályozni a laktátszintet.
És ennek is valami horrorára van?
Hát konkrétan igen, ez körülbelül, amit így a neten néztünk, tehát nem nagy kér, meg nem akármi, tehát amihez mi így hozzá tudunk férni, hát ilyen 170 ezer forint és 200 ezer forint körül, hiszen nem átlag embereknek csinálják, hanem alapjáraton ugye a sportolóknak, mert hogy náluk szokott lenni ez a savasodás a túlterhelés miatt, ugye az izomzat túlterhelése miatt, és hát ilyen 20-25 ezer forint, a 20 ezer körül van a havi ilyen mint a pötöknek az ára. Uh-huh. Tehát amire ugye a vér kerül, és úgy kerül be a mérőbe. Mi az érintettek, illetve a közvetlen családtagok, barátok, akik úgy gondolják, hogy ezzel is támogatnának minket, hogy ne 25 meg 40 aláírással menjen, hanem mondjuk már eleve 1-2-3-500 aláírással uh-huh. menjen el a levél, így akkor most egy kicsit még gyűjtögetünk, és akkor utána, de mindenképpen szeretnénk minél hamarabb elindítani ezt.
Többször említette a csoportot. Hogyan jut el ide egy beteg? Tehát hogyan tudnak elérni betegeket?
Igazat megvalva, ez az egész úgy indult, hogy engem egy másik csoportból a tevékenységem félreértelmezése miatt kiraktak. Oh. Onnan jöttek át páran, mondván, hogy végre valaki kimeri nyitni a száját, végre valaki elmer indulni, végre valaki nem fél X-től Y-től. Tulajdonképpen akik átjöttek, ők hívták a többieket, hiszen ők már ugye 8-10-15 éve, van, aki már nem tudom, tehát jóval régebben lettek diagnosztizálva, így azért ők már ismerik egymást, vagy találkoztak a kórházban, vagy ugye más csoportok keresztül ismerték egymást. És akkor így hívják, segítik egymást, hogy megtalálják a csoportot. De bárki, bármikor, tehát írjon egy üzenetet, lépjen be, vannak kérdések, szándékosan tettem fel hármat, hogy próbáljuk azért kiszűrni, hogy ki kicsoda, tehát aki 600 csoportban be van jelentkezve, az ne jelentkezzen be az enyémbe, mert vélhetőleg csak szeretne egy 601-et, amit úgysem ért. Tehát, hogy ez azért egy elég speciális csoport. A másik, amit említett, az nem csoport, az csak egy oldal. A mitokondriális betegségek a mindennapokban, az egy oldal. Oda megpróbálom felrakni a megjelenéseket, vagy találunk olyan cikkeket, ami fontos lehet teljesen úgymond átlag embernek is, aki uh-huh. csak érdeklődik a betegség iránt. A csoportban viszont ténylegesen olyan embereket várunk, akik érintettek a betegségben, akár ő, akár esetleg a gyereke például, de mondjuk még nem találta meg a megfelelő fórumot hozzá. Egy célunk van, egy közös célunk van, és ezért dolgozik mindenki, vagy ezért igyekszünk mindent ennek alárendelni, hogy megismerjék, hogy elismerjék a betegségünket, és megkaphassuk azokat a kezelési módokat, amik kellenek ahhoz, hogy életképes emberek legyünk. Nekem az eredeti tervem az volt, hogy legalább egy embernek hadd segítsek, hát ezt már túllőttük. Ezt már túllőttük bőven, hála jó Istennek. Találtam olyan fórumot, vagy olyan embereket, akik megértették, hogy ez annyira speciális, hogy muszáj róla beszélni.
Hát ön elindult a jó úton, úgyhogy ez kitartást, erőt kívánok, meg hát türelmet. Arany Kovács Rozikával beszélgettem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén elmondta nekünk a történetét.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg az időt.
Most pedig mindennek az orvosi hátteréről beszélgetünk. Egymástól látszólag teljesen független tünetek, amelyek hátterében az úgynevezett mitokondriumok állnak, azaz az energiaképzésért felelős sejtalkotók hibás működése áll. Erről beszélgetek dr. Molnár Viktorral, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének klinikai genetikus szakorvosával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Tehát ezek a mitokondriális betegség valóban az egyik legrejtélyesebb területei a mai modern medicinának. Nem is igazából egy betegségről van szó, hogy a nevében több eszám is érzi, hanem ez egy gyűjtőfogalom, egy betegség egész családjáról. Mindenféle olyan a sejtek energiatermelésében, alapvető anyagcserében fontos folyamatok, amelyek ehhez a sejtszervecskéhez, a mitokondriumokhoz köthető, el tudnak romlani. Ennek a hibás működéséből adódóan különböző megjelenésű betegségek alakulhatnak ki. Ezek a mitokondriumok, ezek minden sejtünkben, talán csak a vörös vértestek kivételével, de megtalálhatóak. Itt elkülönítetten zajlik a sejt belsejében, mint egy erőműben, mint egy gyárban az anyagcsere folyamatok, amelyek egyrészt energiatermeléssel járnak. Itt folyik például a citromsav ciklus, vagy az elektron transportlánc következtében a terminális oxidációs folyamatok, amiből ATP keretkezik, amely biztosítja a mindenkori energiaellátás döntő részét. Másrészt a sejthalál szabályozásában is szerepet játszanak, vagy például a szteroid hormonok szintézisében is. Egy tényleg nagyon sokrétű, körülbelül 2 milliárd év óta velünk élő kis állam az államban, amit a mitokondriumok jelentenek. Jelenleg elképzelés szerint ezek eredetileg egy parazita, vagy legalábbis társbérlőként megjelenő másik organizmus volt, aztán kölcsönös előnyök folytán megmaradtak, és jelenleg minden eukarióta sejtben megtalálhatóak állati oldalon, növények esetében pedig a fotoszintézisben játszik szerepet egy hasonló sejtszervecske, hasonló eredettel. Még saját DNS-e is van. Tehát igaz, hogy a sejtmagban található örökítőanyag 3,2 milliárd bázisához képest, ez a 16 ezer elhanyagolható, viszont akkor, amikor egy-egy ponton elromlik az itt kódolt információ, akkor érezzük, hogy micsoda fontos, micsoda nagy jelentőségű információ tárolódik ilyen kis helyen. Tehát összesen 37 gén találunk itt, és ez persze nem elég ahhoz, hogy ezt a rendkívül komplex feladatot el tudja látni ez a sejtszerv. Nagy része a géneknek, amik által kódolt fehérjék itt játszanak szerepet, azok a sejtmagban találhatóak.
Azt lehet tudni egyébként, hogy mikor kezdték el leírni egyáltalán ezt a betegségcsoportot?
Az egész genetikának egy óriási lökést az adott 10-15 évvel ezelőtt, és ma már egy 5 éve körülbelül a gyakorlat számára is elérhető módon, tehát már nem csak kutatás, hanem tényleg a mindennapi rutinban használjuk, azok az átfogó genetikai tesztelési lehetőségek, amivel olcsón és nagyon átfogóan vagyunk képesek genetikai teszteket végezni. Ez egy teljesen új technológia, új generációs szekvenálásnak nevezik, amit teljes mértékben átalakított a nem csak általában az örökletes betegségeknek a menedzsmentjét, de ezen belül a mitokondriális betegségekkel kapcsolatos felfogást is. Egyre inkább zárul az olló, egyre nagyobb hatékonysággal találjuk meg a háttérben a genetikai okokat. A mitokondriális betegségek esetében ami a tényleg a nagy kihívást jelenti, az a nagyon szerteágazó tünettan. Tehát amit említett is, hogy egy ilyen multiszisztémás, több szervrendszert egymással, mintha nem is összefüggésben álló tünetekkel fémjelzett. Ritkán fordul az elő, hogy egy-egy tünet az annyira specifikus lenne, hogy ha azt látjuk, akkor első körben mitokondriális betegségre gondolunk. Sokkal inkább mintázatok amelyek megfigyelhetőek. Ismertek olyan klasszikus mitokondriális kórképek, mint például a MELAS-szindróma, ami egy mozaik szó, a mitokondriális enkefalopátia, laktátacidózis és sztrókszerű epizódok vető összetételből, amiben az alacsony növésnek, cukorbetegségnek, hallásvesztésnek, látási problémáknak, tanulási nehézség, epilepsziának az előfordulása egy azon családban hívja fel a figyelmet arra, hogy hát itt a háttérben érdemes megnézni, hogy mi is van a mitokondriális DNS-ben. Ilyen esetekben, ha szerencsénk van úgymond, akkor egy komplett klinikai kép alapján egy célzott diagnosztikát, egy célzott vizsgálatot tudunk indítani. Olyan esetekben, amikor egy jóval tágabb spektrumon érdemes a lehetséges hibákat keresni, ott egy átfogó genetikai tesztelésre lehet szükség. Esetleg laboratóriumi vizsgálatokra, szövettani vizsgálatra, ami jobban megerősíti a agyam. Nem is csak maga a tüneteknek az összessége, hanem egyes esetekben az öröklésmenet az ami informatív. Tehát egy klinikai genetikus számára az a jellegzetes öröklésmenet, amikor csak az anya az, aki tovább tudja adni a betegséget, ellenben minden utódára, maternális öröklődés, mert nevezzük, maternális öröklésmenet, ez egy nagyon, nagyon jellegzetes kép, amit a kondiális betegsége egyes típusaiban. Ami még talán jellemző és egy ilyen vörös dátum lehet, amikor érdemes erre gondolni a mintázatok mellett, az vannak olyan ritka tünetek, aminél a háttérben meghúzódhat. A idegi eredetű hallásvesztés például ilyen cukorbetegség, ritka, korai indulású típusai, amelyik nem autoimmun meghatározottságúak, érdemes erre gondolni. A leggyakrabban felnőttek esetében izomgyengesség, jellegzetes izomproblémák azok, amik felvetik a gyanúját. Extrém fáradékonysággal, terhelési intoleranciával járó izombetegség, amikor emelkedett laktátot is látunk a vérben, akkor rendszerint egy izombiopszera kerül sor, ahol célzott testési technikákkal lehetséges egy kicsit jobban megalapozni ezt a klinikai diagnózist. Amennyiben klinikailag indokolt, akkor egy genetikai vizsgálattal szoktuk folytatni, és próbáljuk genetikai szintre vinni a diagnózisunkat, ami egy nagyobb fokú bizonyítottságot jelent.
Éppen azért, amit említett, hogy a tünetek azok szertágazóak, és nem feltétlenül lehet ehhez vagy egy betegségre visszavezetni, gondolom a diagnózis felállítása is hát lehet, hogy több évet is igénybe vehet, de hogy vajon számít ennél a betegségnél az, hogy mikor találják meg?
Ez nagyon változó, és valóban így van, tehát, hogy nem ritka, hogy a nehéz kombinációk, amik az egyes tünetek kapcsán megjelennek, ezek ugye nem egy időben és nem teljes képében jelennek meg, nem feltétlenül ugyanannál az egyénnél a családban. Tehát előfordul, hogy az egyik családtagnál egyik szervrendszernek az érintettséget dominál, még a másik, mert a másik is nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy itt egy közös ok áll a háttérben. Mm-hmm. Tehát ez az, ami talán a leginkább hátráltatja a dolgot. Az idő nagyon változó, tehát hogy egyrészt azt tudni kell, hogy 18 hónapos kor előtt jelenik meg csak nem fele az eseteknek. Tehát, hogy a gyermekkori indulású forma és a felnőttkori azok markánsan különböznek egymástól. Az időtényező az a kezelés szempontjából annyira lehet kritikus, amely szervrendszer érintett. Egy vese betegség kapcsán, ahol a vese problémák állnak az előtérben, ott ez határozza meg gyakorlatilag ezt az időfaktort. De olyan jellegű időfaktor, ami általánosan ráhúzható lenne erre a betegségre, az nem igazán, hogyha úgy fogjuk meg, hogy melyek azok, amik a leginkább életveszélyes szövődményei a betegségnek. Egy anyagcserekrízis, annak a megfelelő kezelése, a maradvány tünetek minimalizálása, ha lehetőségünk van, akkor az nyilván egy hatékonyabb, optimálisabb kezelés. Egy szívritmuszavarnak a megfelelő kezelése. De ezeknek az ellátása egy-két kivételtől eltekintve rendszerint nem különbözik az adott betegség kezelésétől, tehát hogy nem létezik olyan kauzális okiterápia egyelőre, amelyet csak ebben a betegségben a genetikai hibának a korrekciójára lehetne alkalmazni. Ellenben számos olyan általános energiahatékonyságot növelő gyógyszert adunk nemzetközi ajánlások alapján, amelyek el abszolút pozitív tapasztalataink vannak. Antioxidánsok, mint a C vagy az E-vitamin, koenzim Q10, tehát B12 vitamin, az izompanaszokkal küzdők esetében az L-karnitin, vagy a kreatin testépítők is elterjedten használnak, nagyon hatékony tud lenni. Speciális esetekben említettem ezt a melasz betegséget, ahol előfordulnak strokeszerű epizódok, például az L-karnitin aminosoknak az adása az, ami egy nagyon látványos és nagyon hatékony beavatkozási pont. Ami még egy szempont az időtényező szemszögéből, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek veszélyesebbek a mitokondriás betegek számára az átlag népességgel összehasonlítva. Bizonyos antibiotikumok, antiepilepsziás szerek az, amelyek ide sorolhatóak. Gyakorlatilag a bizonyos gyógyszerek kerülése, egy jobb életminőséget célzó bázisterápia, illetve a tünetorientált kezelés áll az előtérben. A másik, ami a klinikai genetikus különösen érdekelheti, hogy a család számára milyen információkkal lehet szolgálni egy családtervezés kapcsán, amennyiben sikerül genetikai hátteret feltárni, akkor vajon mennyire segíti a genetikai diagnózis a család döntéseit, a családnak a tervezését.
Viszont, hogyha a tüneti kezelések ott vannak, és ez a mitokoktél ez rendelkezésre áll, leszedi a beteg, akkor lényegében ez az életet, tehát megrövidítő betegség még így is, vagy ezzel egy szinten tartás esetleg még állapot javulást is el lehet érni.
Nagyon változó, és egyénileg is különböző. Még egy adott betegség csoportban is, tehát ahol konkrétan egy adott génben található a hiba, és egy ilyen család, egy ilyen összegyűjtött populáció, kohort esetében is azt látjuk, hogy nagyon-nagyon különböznek az egyéni válaszreakciók a terápiára. Egyedül még keveset tudunk erről, hogy mi jelennek a hátterében. Minden esetre egy további nehézség, ami általában a ritka betegség esetében jelentkezik, hogy azok a fajta klinikai vizsgálatok, amelyek egy vérnyomás csökkentő vagy egy hétköznapi cukorbetegség esetében nagy számú egyén esetében párhuzamosan elvégezhető és akár placebo kontrollálható kettős klinikai vizsgálatként lefolytatható, az a ritka betegségnél már csak az elemszám miatt is nagyon nehéz. A másik korlátja a jelentős heterogenitása ezeknek a betegségeknek.
Pont azért, mert ezek a betegségek ennyire összetettek. Mi veszi rá az orvost ilyenkor, hogyha felvételizik az Orvostudományi Egyetemre, hogy akkor ő ritka betegségekkel, és azonban is mondjuk egyfajta ritka betegségre specializálódjon?
Mindenkinek más a története, azt gondolom, mindenki más motivál. Ami talán a közös messzet, az a tudományos érdeklődés. Valahogy a betegségek eredetének a komplexitása az, ami lenyűgözi az embert, és szeretné jobban érteni. Egyrészt egy ilyen nyomozói munka is ez valahol, másrészt pedig ez sehol máshol nem lehet ennyire tisztán látni. Ahol egy adott pozícióban, a genomban találunk egy nagy hatású mutációt, és az egy bizonyos anyagcsere folyamatot érint. Az a bizonyos anyagcsere folyamat különböző jelentőségű az egyes szervekben, szövetekben. Eltérő súlyosságú lehet, különböző szervi manifestációkkal jár. És ugye az orvostudományi megközelítés az abból az irányból indul, hogy látok bizonyos tüneteket, látunk bizonyos tüneteknek a kombinációját. Ezeknek a mintázatoknak a felismerése az egy nagy kihívás, és egy izgalmas feladat is egyben. Nagy sikerélmény, amikor az ember végül is genetikai alapra tudja helyezni ezeket az eltéréseket, és sikerül egy magyarázó, egy általános magyarázó elvet találni, hogy mi is áll az egyének, vagy akár több generációs családi történeteknek a hátterében.
Nagyon szépen köszönöm dr. Molnár Viktornak, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének klinikai genetikus szakorvosának, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm a lehetőséget.
Ha bárkinek bármilyen kérdése felmerült az adás során, akkor megadnék egy e-mail címet, ahol bátran fel tudják tenni a kérdéseiket, ékezetek nélkül kékrózsacsoport.mito@gmail.com. És még egy fejlemény, hogy az a bizonyos levél, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumához szerettek volna benyújtani a mitokondriális betegséggel élők, az azóta már megérkezett az EMMI-hez. Reméljük, hogy sikerrel járnak. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra.
Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre!